Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk a királyi székeden. Köszönjük, hogy a Szent Szellemed által szorongasz bennünket egy szeretet öleléssel. És ezt kiárasztjuk mindazokra, akik nincsenek itt, nem tudtak jelen lenni, és a gyülekezet minden hozzátartozójára és szeretteire is a Jézus nevében. Hálákat adunk, atyám, hogy te mindig velünk vagy. Rád mindig számíthatunk, soha el nem hagysz bennünket. Köszönjük a menny erőforrásait. Hálákat adunk az Úr Jézus Krisztusért, a drága Szent Szellemért. Köszönjük a győztes nevet, ami nekünk adatott, és ezáltal uralkodunk az életben királyokként. Ellenállunk ördög, kitartjuk a szent vérbőséggel, és megfutamodásra kényszerítünk. Megkötjük a sötétség minden erejét, gonosz szándékát, terveit, a gyülekezet minden tagja felett, a hozzátartozói felett, a szeretei felett a Jézus nevében. És kihirdetjük, hogy megtört a sötétség minden ereje, mindannyiunk felett. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te szabaddá tettél, megváltottál a betegségtől, a fájdalomtól, a szegénységtől, és mi szabadok vagyunk, és azok is maradunk. Hálákat adunk, atyám, a te gyönyörűséges igédért, amelyet elvihetünk az embereknek, amely által megismerhetünk téged. És köszönjük, atyám, hogy te adsz kijelentést, megértést, világosságot a te igédből. Köszönjük, hogy mind jobban megismerjük a szeretetedet, a szent vérnek a titkát, az úrvacsorának a mélységeit. Hálákat adunk, atyám, hogy te feljítettél bennünket, és nem farokká, fejjel valóvá, és nem alávalóvá, a Jézus nevében. Téged magasztalunk, atyám, és téged dicsérünk. Szólítjuk a mennyből a megoldásukat, Isten akaratát és Isten időzítését minden életre és minden helyzetre. A Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket. Folytatjuk az úrvacsora sorozatunkat. A negyedik rész következik, a vér titka. Mivel az úrvacsora egyik eleme Krisztus vére, ezért szükséges sokkal többet tudni róla. És ma megvizsgáljuk, hogy a szellemi világban a szent vér milyen titkot képvisel. Az első pont, titok a szellemi világban. Miért olyan fontos a vér Istennek? Mit jelent ez a szellemi világban? Ezekre a kérdésekre keresünk a választ. A vér az első engesztelő elem, amit Isten kijelentett az embernek. Az emberiség bukásától kezdve a globális egyház dicsőséges jövőjéről szóló kijelentésig láthatjuk Isten folyamatos munkálkodását. Ez egy piros fonalként húzódik végig az egész Bibliában, ami nem más, mint a vér. Soha nem érjük el a teljességet, a Szent Szellem békéjét, a teljes győzelmet, amíg meg nem értjük a vér erőteljes titkát. Az Ószövetségben a főpapnak évente egyszer be kellett lépnie a szentek szentjébe, hogy a vér áldozattal engesztelést szerezzen Izrael népének. Ezzel ugye egy évre a nép bűne el lett fedve. magyarul, be lett söpörve a szőnyeg alá. Nem lett eltörölve, csak el lett fedve. Az egyszerű fordításból nézzük meg a Zsidó 9-ben a 6-os és 7-es verset.
A szent sátor tehát így volt elrendezve. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy ott imádják Istent, és hogy a papi szolgálatukat végezzék. A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha magával vitte az áldozat vérét, amelyet a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett felajánlania Istennek.
Amen.
Amen.
Itt kétféle sátorról beszél az ige. Az első sátor az, ahova a nép bemehetett. A második sátor pedig a szentek szentje, ahova csak a főpap ment be évente egyszer. Ha megfigyeljük a hagyományos templomokat, ott is ugye két részre oszlik a templom, ahol a hívek vannak, a nagyobb rész, ez volt az első sátor, és a második sátor pedig a kis kerítésen belüli rész, de most már nagyon sok helyen ezt a kerítést lebontották, mert kaptak világosságot, hogy ledőlt a válaszfal, meg a kárpit ketté hasadt, de az én gyerekkoromban ez a szentély rész, ez el volt választva a kerítéssel, és ott nem mindenki mehetett be. Másik dolog, amire fel kell figyelni, a főpap. Az Ószövetségben a főpap a földön szolgált, ebben a bizonyos sátorban, és bement a szentek szentjébe évente egyszer. Amikor ez történt a földön, akkor a mennyben, a mennyei szentélyben nem volt főpap. Aztán, amikor az Úr Jézus bevégezte a megváltás művét, és a feltámadását követően az Atya felemelte, és a jobbjára ültette, akkor megjelent a mennyei főpapunk, az Úr Jézus, a szentek szentjébe, viszont megszűnt a földön a főpapi szolgálat. Mert nem kellett több állatáldozatot bemutatni. Tehát még a vérontás is helyet cserélt, mert az Ószövetségben a földön volt a vérontás, az Új Szövetségben pedig ugye az Úr Jézus ontotta ki a drága szent vérét, amit felvitt a mennyei szentélybe. És ma is ott van. És ma fogunk erről hallani egy bizonyságot. Talán sikerült érthetően, nem mondom ezt. Az édenkerti bűneset óta az ember teljesen el volt választva Istentől. A bűn eltávolította a teremtményt a teremtőjétől. Ezért gyűlöli Isten annyira a bűnt, mert elválasztja az embert a vele való közösségtől. Istennek olyasmiről kellett gondoskodnia, ami elég erőteljes ahhoz, hogy hatástalanítsa a bűn következményét. Valami olyan kellett, amely kielégíti Isten haragját, megfelel az igazságosság követelményének, és megfizeti a törvényszegés árát. Ezzel az erővel csak egyetlen dolog rendelkezett. Ez pedig Isten szeretete, amely megnyitotta, felfakasztotta a megváltásnak a forrását Jézus kiontott vére által. Mert a megváltásról a gógotai vérontástól beszélhetünk. Ez a vér az ószövetségi állatáldozatokban előképként utalt Krisztusra, a tökéletes áldozati bárányra. Az áldozat elfoglalta a bűnös ember helyét. Ószövetségben a bakok töltötték be ezt a szerepet, az Új Szövetségben pedig az áldozati bárány az Úr Jézus. És gyakorlatilag az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is egy helycsere történt. Mert nem az ember kapta az ítéletet, hanem aki helyettesítette őt. Egy életet kioltottak, hogy egy másikat megkíméljenek. Tehát nem az emberre szállt az ítélet, hanem az áldozatra. Ószövetségben az állatra, Új Szövetségben pedig az Úr Jézusra. Második pont, közeledni Istenhez. Ismerjük, foglalkoztunk már Kain és Ábel történetével. az 1 Mózes 4-ben a 2-től 4-ig olvassuk el.
És ismét szülé annak atya fiát, Ábelt, és Ábel juhok pásztora lett, Kain pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot üve az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre, és az ő ajándékára.
Amen. Amen. Ha mai fejjel gondolkodunk, akkor Kain a földön megtermett növényeket, termést a megélhetésére fordította, és ugyanígy gondolkodunk, ha a mai észjárással Ábelre gondolunk, hogy azért volt gyunyája, hogy legyen mit enni. De rögtön ki fog derülni a következő részből, hogy Ábel a juhokat nem evés céljára tartotta. És ebben egy nagy igazság van elrejtve. Ábel volt az első, akinek Isten kijelentette a vér erejét. És Ábel az Úrnak szánta az életét, és áldozatot mutatott be. A zsidó 11.4-et nézzük meg.
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél.
Amen. Tehát Kain is és Ábel is vitt áldozatot Istennek. De azt mondja itt a zsidó 11.4, hogy becsesebb volt. A görög azt a szót is használja, hogy értékesebb volt Ábel ajándéka, és most már tudjuk, hogy miért. Nem azért, mert Isten személyválogató lett volna, hanem azért, mert véráldozatot mutatott be Ábel. És Istennek a véráldozat nagyon kedves. Mert a véráldozat által tud az ember közeledni Istenhez. Abban az időben nem volt húsevés. Az csak a vízözön után kezdődött. Erről tanultunk. Ez volt az első számú ok, amiért Ábel nyájat tartott, hogy áldozatot tudjon bemutatni Istennek. Ugyanis a vér volt az egyetlen eszköz, amelynek segítségével a bukott ember közeledni tudott Istenhez. És ez így van a mai nap is. Tehát Ábel az állatokat nem arra tartotta, nem azért nevelte, hogy levágja őket is megegye. Tehát az az ige, amit a Noénál olvasunk, ez teljesen kizárja azt, hogy Ábel a juhokat levágásra, megevésre tartotta, tenyésztette. A vér nélkül semmit nem kaphatunk Istentől. Sem áldást, sem vele való közösséget, sem kijelentést, sem erőt. Ez volt az első kijelentés arról, hogyan közelíthet az ember Istenhez. Ószövetségben az állatok vérének a feláldozása hozta meg a bűn elfedését és az Istenhez való közeledést. Az új szövetségben pedig az Úr Jézusnak a drága szent vére az, amely minden embert tisztára mos akkor, amikor befogadja az Úr Jézust a szívébe. És megvan a kapcsolat Istennel. Ha mobilos nyelven beszélünk, akkor mondhatjuk azt is, hogy van már térerünk Istennel. Véráldozat nélkül Énok sem járhatott volna Istennel közösségben. Ezt az igét nem olvassuk fel, felírhatjátok az 1 Mózes 5.24. Ebben a lényeg csak az, hogy Énok Istennel járt. Ez, hogy Istennel járt, azt jelenti, hogy Énoknak közössége volt Istennel. De ezt semmi más módon nem tudta elnyerni, csak véráldozat által. A Biblia nem mindent ír le, de kijelentés által a sorok között ezt is ki lehet venni. Hogy ahhoz, hogy Istennel tudjon járni, neki is áldozatokat kellett bemutatni. Továbbá, Véráldozat nélkül Noé sem tudott volna hallani Istentől. Noé kijelentést vett az Úrtól, és az özönvíz után azzal szentelte meg a megtisztított földet, hogy áldozatot mutatott be Istennek. 1 Mózes 8.20-as.
És oltárt építe Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és áldozik égő áldozattal az oltáron.
Amen.
Amen.
Egy korábbi tanításban vizsgáltuk azt, hogy Noé azért vitt be több állatot, hogy tudjon belőlük áldozni. Ezt követően elhangzott Isten első parancsolata is. 1 Mózes 9-ben a 3-as, 4-es vers.
Minden mozgó állat, amely él, legyen néktek eledelő. Amint a zöld füvet, néktek adtam mindazokat. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.
Amen. Tehát Ószövetségben volt egy tilalom a vér elfogyasztására. A vérevés tilalma Jézus vérontásáig volt érvényben, mert ezt követően megszűnt az állatáldozat a földön. A vér egy olyan anyag, ami Istenhez tartozik, és ezt nem lehet félváról venni. 1 Mózes 9.5.
De a ti véreteket, amelyben van a ti éltetek, számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atya fiától számon kérem az ember életét.
Amen.
Amen.
Valami mély dolog van a vérben, amit Isten értékel. Isten a vérbe belehelyezett valamit, ami hordozza az ő pecsétjét, ezért tisztelni kell azt. 3. pont. Életmentő vér. Az engesztelő áldozat alapelvét a következő módon lehet megfogalmazni. Kiontottak egy életet, hogy megmentsenek egy másikat. Ezen alapelv által mentett meg bennünket Krisztus is a megváltás során. Ugyanezt látjuk az első pászka esetében is. Foglalkoztunk azzal, amikor Izrael népe egyiptomi fogságban volt. Isten ítélete szállt a bálványimádó és ellenszegülő Egyiptomra, ami azt jelentette, hogy minden első szülöttnek meg kellett halnia. Abban az időben Izrael népe egyiptomi fogságban volt és sínlődött. Isten a népe védelmére elrendelte, hogy áldozzanak meg egy bárányt házanként, és a vérét kenjék az ajtókeretre. Ez a vér megoltalmazta az izraelitákat. 2 Mózes 12-ben, 12-es, 13-as.
Mert által megyek Egyiptom földjén ezen éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én az Úr. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelemre, mikor megverem Egyiptom földjét.
Amen. Amen. Isten egy örök alapot fektetett le itt. Aki az áldozat vérének oltalma alatt áll, azt nem illetheti semmiféle veszedelem, és nem illetheti a halál. Tehát, hogyha mi magunkra öltjük az Úr Jézus vérét, az áldozat vérét, akkor védve vagyunk. Ezért van összeállítva az a gyönyörű imádság a Szent Vér oltalmáról. Nem volt elég megölni a bárányt és kiontani a vérét, azt rá kellett kenni az ajtókeretre. Hasonlóan nem elég az, hogy Jézus kiontotta a vérét értünk, mert annak oda kell kerülni a szívünk ajtófélfáira, hiszen ez az ő háza. Pontosan ez történik akkor, amikor isszuk Jézus jelképes vérét. A úrvacsorának, illetve a vér fogyasztásának ugye van fizikai része és szellemi része. fizikai síkon bort vagy üdítőt veszünk magunkhoz, ami az Úr Jézus kiontott vérének a jelképe. És a szellemi síkon pedig valóságosan fogyasztjuk az Úr Jézus vérét, magunkhoz veszük az Úr Jézus vérét. Jelenések 3:20-as.
Ímé, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem.
Amen.
Amen.
Ez az ige több jelképet tartalmaz. Az ajtó az ember belső lénye. A vacsora pedig az új szövetség Jézus vérében. Isten ítélete Egyiptom felett pedig a világ és a bűnös életnek a jelképe. És a vér által Isten kiragadta a népét az igából, a veszedelemből. Ugyanezt cselekszi meg az úrvacsora ma Jézus vére által. Ítéletet hirdet a bűn felett, amely összetöri az igákat, és bevezet bennünket az Úrral való közösségbe. A folyamatos együttjárás során épül fel a bensőnkben az ő jelenlétének a szentélye. Ez a pusztában is hasonlóképpen történt. Az Egyiptomból való kijövetel és az ígéret földjére való belépés között 40 év telt el, és ez alatt Istennek fel kellett építenie az emberben az ő lakhelyét, és meg kellett szilárdítania az ő törvényét a szívükben. Tudjuk, hogy a nép engedetlen volt, és még Mózesnek is ellenszegült, amikor Isten utasítását, parancsát adta át a népnek. Zúgolódtak Mózes ellen, és ma is vannak hasonló esetek, amikor vezetők ellen zúgolódnak. Itt van az a pont az úrvacsorában, ahol a vér elhat a lényünk legmélyéig. Tehát az Ószövetségben Isten a törvényét adta a szívükbe, mi meg az úrvacsora során Jézus vérét veszük magunkhoz. A vér már nem csak a megváltásunk jele a szívünk ajtófélfáin, hanem meg kell szentelnie vele az egész lelkünket. És ezen a területen van az értelem, érzelem, akarat. És onnan tovább kell kerülni a szellemünkbe, ami a szentek szentje. Mert a Szent Szellem ott lakozik. Már aki újjá született és befogadta a Szent Szellemet. A vérnek át kell járnia, és meg kell szentelnie az egész bensőnket, hogy az az Úr lakóhelye lehessen. Az Ószövetségben tudták, hogy a szentek szentjében nem lehet belépni a vér segítsége nélkül. Csak úgy jöhet létre az Isten jelenlétével való legerősebb és legtisztább közösség, hogyha az ő vére egyesül a szellemünkkel. János 6:56.
Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban.
Amen. Amen. Negyedik pont. Isteni élet a vérben. A vér az az elem, amelyben megtalálható az élet, és ennek az életnek az eredete határozza meg az értékét is. Tekintsünk vissza a teremtésre. Hogyan keletkezett az első ember vére? Amikor Isten belelehelte az élet leheletét az agyagból készült Ádámba, akkor indult el benne a vérkeringés és az élet. Isten leheletének tehát köze van a vérhez, és ez határozza meg a vérnek az értékét. 3 Mózes 17:11.
Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést.
Amen.
Amen.
Az állatok életét tekintve azt láthatjuk, hogy az áldozat annál értékesebb, minél nagyobb. Más az értéke egy galamnak, és más egy ökörnek. Ugyanez érvényes az emberekre is. A pogány körökben, ahol ember áldozatot mutattak be, volt egy értéke például a szűznek, de sokkal nagyobb értéke volt az elsőszülöttnek. Azonban kétség nem fér ahhoz, hogy a legértékesebb vér Isten egyszülött fiának a vére. A görög nyelv a zoé szóval írja le a vérben megjelenő életet. Minden élő és lélegző lényben ott van Isten élete. Ez az életerő minden élőlényre jellemző, emberekre és az állatvilágra egyaránt. Jézus az Atya életéből nemződött, és mindazzal rendelkezett, amivel Isten bírt. Így benne volt a zoé is. Filippi 2, 6-8-ig.
Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
Amen.
Amen.
Jézus halandó emberként született, de átváltozott megdicsült testre, amikor legyőzte a halált, és Isten győztesen feltámasztotta őt. Figyeltem ezt a verset, hogy megalázta magát. Ami azt jelenti, hogy nem verte a mellét, hogy félre az útból, mert én Isten fia vagyok, hanem inkább mindenkit a karjára gyűjtött. Nem kérkedett azzal, hogy ő Isten fia. Sőt, inkább azt kérdezte a tanítványoktól, hogy ti kinek gondoltok engem? A Jézus vérében most áramló élet olyan élet, amely nem képes meghalni többé. Amikor Jézus leszállt a pokolba, a vérében levő élet tele volt Isten szellemének erejével és dicsőségével. Ezáltal a romlandó emberi vér elemei átmentek egy mélyreható változáson. Ekkor egyesült a vér és Isten szelleme, ami a történelem legnagyobb csodáját eredményezte, a feltámadást. Zsidó 13:20-as.
A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust.
Amen. Amen. Figyeltétek, hogy a szövetség vére által hozta ki. Tehát megint a vérnek szerepe van. Amikor Jézus csodálatos vére egyesült Isten szellemével, akkor tökéletesen elnyelt a testében minden mulandót, és elszakította a halál és a pokol erejétől. Ekkor a feltámadás legyőzhetetlen ereje átjárta Jézus testét, és az ő teste egy megdicsült testet kapott, ami nem romlandó. Ilyen lesz nekünk is. Így vált a vérében levő élet a legnagyobb örökséggé, amit ránk hagyott. Pál átélte ezt a valóságot, és ezt nekünk tovább akarta adni. Ő tudta, hogy a szövetség vérének ivása nem csupán szertartás, és nem is néhány csepp folyadék, ami perceken belül a testben lebomlik. Pál tudta, hogy ez az életadó folyadék átjárja őt, és az úrvacsora során a feltámadás élete teljesen átjárja a szellemünket, lelkünket, testünket, és hatalmasan munkálkodik bennünk. Pál azért imádkozott, hogy megértést kapjunk arról, milyen hatalmas örökséget hagyott ránk Jézus. Efézus 1-ben a 18-20-ig.
És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentekben, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben.
Amen. Amen. Jézus vérének köszönhetően Isten szellemének ereje feltámasztotta Jézust a halálból, és ez a hatalmas erő munkálkodik most bennünk. Jézus azt akarja, hogy igyunk a véréből, és így odaadhassa nekünk ezt a drága örökséget. Most pedig egy bizonyságot olvasunk el, amelyet Anna Mendez könyvében találtam, a 40. oldalon.
Egyik nap volt egy dicsőséges tapasztalatom, amely teljesen átformálta a Jézus vérében levő életről vallott felfogásomat, amely immár lényemnek részévé lett. Éppen befejeztem az úrvacsorát, és elmerültem az Úr szemlélésében, amikor szellemem elragadtatott a mennybe, a szentek szentjébe. A szövetség ládája ragyogott, tele volt sugárzó energiával, amit nehéz leírni. Olyan volt, mint egy hihetetlen vastag felhevült tűz, amelynek a közepéből fénysugarak törtek elő. Azután láttam azt, hogy Jézus belép. Csak a fehér, ragyogó ruháját láthattam, arcát elrejtette az őt körülvevő ragyogó dicsőség. Egy alaktalan lényeg ment előtte, mint egy lebegő, folyó felhő, amely odalebegett a szövetség ládájához. Ez volt az ő vére. Hirtelen ez a vér elhelyezkedett a szövetség ládáján, a két őrző kerub között. Egy hatalmas erő szabadult fel ebben a pillanatban. Ez olyan volt, mintha egy atombomba robbanását szemlélné az ember. Hatalmasan megrázkodott minden a mennyben és a földön, és egy végtelen mennydörgés töltötte be a teret. Ebben a pillanatban elért engem a vérből és a szövetség ládájából kiáradó erő, és úgy éreztem magamat, mintha sok ezer voltos feszültség járt volna át. A testem vörössé vált. Vére átjárta lényem minden porcikáját. Rajtam nyugodott a szövetségláda ereje. Azt láttam, hogy át meg átjárt, mintha villámok százai cikáztak volna át a testemen. Szó szerint azt hittem, hogy meghalok. Elviselhetetlenül erős volt egy olyan halandó és közönséges ember számára, mint amilyen én voltam. Szava hatalmasan visszhangzott, ahogy ezt mondta. Atyám elfogadta az én véremet, és az immár egyesült az ő szellemével. Vegyétek a véremben lévő életet. Itt valami olyan történt, amit én nem értettem, de ami teljesen megváltoztatott mindent, amit tudtam az ő véréről. Ezután visszakerültem a hálószobámba, de minden megváltozott bennem. Soha többé nem tekintettem Jézus vérét puszta szertartásnak, vagy szóbeli kinyilvánításnak, ahogy azt korábban tanultam. Olyanná lett számomra, ami elvezetett Isten mélyebb megértésére és megismerésére. E tapasztalat után sokkal nagyobb értelmet kaptak Péternek az isteni életről szóló tanításai. Mintha egy bányában rábukkantam volna egy aranyérre, amit csak követnem kellene. Ahogy minden dolgot nekünk adott az ő isteni ereje, ami hozzátartozik az élethez és a kegyességhez, annak megismerése által, aki elhívott minket saját dicsőségével és kiválóságával, amely által nagy és drága ígéreteket adott nekünk, hogy részesei legyünk isteni természetének, és kikerüljük a romlottságot, amely a kívánság által uralkodik a világban. Az ő testében és vérében való részesedés elvezetett engem egy csodálatos Isten megismerésére. Élete naponként átjárta a szellememet. Valóságá lettek az élet vizének a folyói, amelyek kiáradtak a bensőmből. Először megtöltötték a lelkemet, aztán a testemet. Mindez pozitívan befolyásolta az egészségemet, az erőnlétemet és a rendelkezésemre álló energiamennyiséget. Új életerőt kaptam annyira, hogy sokszor a fiatalok sem tudtak lépést tartani velem. egészen betöltött a fény, hogy ilyen szoros kapcsolatba kerültem az életével, és egyesültem a természetével. Az ő világossága egy teljesen új távlatot nyitott meg előttem.
Amen. Amen. Kívánjuk mi is, hogy ilyen mély megismerést kapjunk a Szent Vérnek a erejéről, miben létéről. Egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, elhangzott a szövetség ládája. És elhangzott az, hogy a szövetség ládájának a tetején van a Szent Vér. Az előképét az Ószövetségben láthatjuk. Amikor foglalkoztunk a vér tanításban, akkor a főpap bement a Szentek Szentjébe, akkor a szövetség ládáját hintette meg a vérrel. Tehát ez előképe annak, ami most a mennyben van, hogy a szövetség ládája felett helyezkedik el a Szent Vér. Tehát itt egy párhuzam található. És azért beszélt itt ugye a szövetség ládájáról. Köszönjük az Úrnak, hogy egyre növekszik az ismeretünk. Hálát adunk a drága Szent Szellemnek. Munkálkodik a testek helyreállításán. Válban volt a dicséret alatt nagyon erőteljes kenet. Halánték környékén ez valószínű fejfájás. Aztán torokban, légúti területen, és most jelent meg a fogak területén a gyógyító kenet. Kiárasztjuk a szükségben levők felé. Imádkozunk értetek kézrátétellel. Kiárasztjuk a kenetet felettetek. Fogadjátok be, mert ez egy mennyei infúziót ad a számotokra. Köszönjük, Atyám, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük a szabadítónkat, megváltónkat, gyógyítónkat. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te elhordoztad a betegséget, a fájdalmat, minden tünetet. Szabadá tettél. Mi szabadok vagyunk, és mi egészségesek is maradunk a Jézus hatalmas nevében. Visszautasítunk minden kort, ahonnan származik. És Isten dicsőségét, a szolgálangyalok seregét, a gyógyító angyalokat árasztjuk ki. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a kezünk rátétele által a szövetekbe a kenet raktározódik, és eljut a betegekhez, és amikor a testükhöz érintik a kenettel teli ruhadarabokat, a kenet hatalmas módon beárad a testükbe, és megtöri a tüneteket, az igát, és szabadá válnak a Jézus hatalmas nevében. Amen. Jöttek a héten megint morzsák. Több részletben csepegtetve ezt szeretném átadni, nehogy fenyítést kapjak az Úrtól. A múlt héten szó volt arról, hogy milyen fontos a szavahihetőség. És arról is szó volt, hogy ha valaki nem szavahihető, a másikat korlátozza. Most konkrét példát fogok mondani ezekre, mert ezek megtörtént esetek, amit ma fogok mondani. Az egyik szolgálótársam a nyár folyamán kért kölcsön pénzt, és augusztusban ígérte, hogy szeptemberben visszaadja. Aztán már kellett emlékeztetnem, hogy jönnek a naptárak, és ez olyan 80 ezer forintos tétel, hogy hát mikor számíthatok erre az összegre. Lényeg az, hogy tehát több részletben, de decemberre történt meg ugye a visszafizetés. Tehát a szavahihetőség erősen alá van ásva. A másik dolog pedig, mentem egy értekezletre. Azon a környéken nem jártam soha. Azt mondta, hogy majd az elágazásnál találkozunk, meg úgyis van telefonunk, és össze tudjuk ezt hangolni, és akkor megmutatják, hogy merre kell menni. Odaértem az elágazáshoz, befordultam, megálltam, felhívtam, nem kapcsolható. Felhívtam a párját, az nem vette fel. És pár pillanatig dörögtem, hogy most mit csináljak, várjak, vagy menjek. Aztán a Szent Szellem arra biztatott, hogy menjek. A Szent Szellem oda vezetett, hogy hova kell menni, sőt még az Úr elém küldött olyan szolgáló testvéreket, akik már ismerték a járást meg az épületet, és így velük együtt ugye már régen bent voltam a tanácsteremben, mire a szolgáló testvérem megérkezett, aki azt mondta, hogy majd ő segít kalauzolni, és telefonon tartjuk a kapcsolatot. Tehát, hogyha arra várok, hogy majd találkozunk a sarkon, amit mondott, akkor én is elkések a összejövetelről, vagy éppen csusszanóra érek oda. A héten többször úgy csorgott le ez a kis üzenet, de nem mindig egyszerre. És volt olyan éjszakám, hogy hajnali 3:30-kor az Úr felébresztett, olyan éber voltam, és énekelt a szellemem ezerrel, és jöttek a gondolatok. És fogtam a telefonomat, és rámondtam, hogy reggelig el ne felejtsem. A következő kis üzenet. Mi királyok vagyunk. Nem olvassuk el az igéket, de felírhatjátok, ha akarjátok, vagy majd visszahallgatjátok, és akkor elolvassátok. A Biblia azt mondja a Jelenések 5:10-ben, hogy mi királyok és papok vagyunk. Hogyan lettünk mi királyok? Ezt pedig elmondja az Efézus 2:6-os, hogy Jézussal együtt ültettünk a hatalom királyi székére, az Atya jobbjára. Mert ő a fej, mi a test, tehát nem lehet bennünket elválasztani. A királyok királya ül az Atya jobbján. És hogyha mi odaültettünk az Úr Jézussal együtt, akkor mi is királyi székben ülünk. Jó kijelentés ez? Tehát Jézus mellett ugye kiskirályok, ő a királyok királya, még a kiskirályok. És akkor jön még hozzá Róma 5:17, hogy királyokként uralkodunk ebben az életben, itt a Földön, a Jézus által. Tehát ez a három igen nagyon szépen összekovácsolódott. A király, vegyük Mátyás királyt, mert ő egy neves király volt. Hogy uralkodott? Hozott rendeletet. Aztán ezt a rendeletet kihirdették. A falvakba kiment a kisbíró, a dobbal, dobolt, gyerekkoromban még láttam ilyet. Az emberek oda sereglettek, és felolvasta azt a rendeletet, amit éppen közé kellett tennie. Tehát a király rendeletet hoz, és uralkodik. Ha mi királyok vagyunk, nekünk is rendeletet kell hoznunk, és uralkodnunk. A Jób 22:28 azt mondja, hogy rendeld el, és meg lesz néked. Először szellemi úton kell ezt megtenni. És ha szükséges, akkor fizikai síkon is meg kell lépni. Egyik szolgáló testvérünk van előttem, őt hozta az Úr példaként. Ő rendeletet hozott, és kihirdette a gyermekeinek, az unokáinak, hogy hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken délután, ha jöttök, én nem vagyok itt, mert szolgálatban vagyok. És minden hónapban egy vasárnap elmegyek Pestre. És ha jöttök, akkor nem találtok itt. Tehát egyeztessetek velem, amikor jönni akartok. Mivel tájékoztatta a gyermekeit, unokáit, hogy neki milyen a programja, így ők nem szerveznek rá az ő életére és szolgálatára. Tehát nem ütköznek a programok egymással. Tehát, ahogy a király rendeletet hozott és kihirdette, ez a pásztortársunk is ugye úgymond rendeletet hozott és kihirdette a családban, hogy ez van. Mert ő a szolgálata mellől nem távít. Nem engedi, hogy hátrány éri a szolgálatát. Mert hát másképp nem tudja bevégezni a szolgálatát. És ma még hozzájött egy ige a Márk 10:29-ben, ami úgy írja, hogy aki elhagyja házát, anyját, apját, gyermekeit, feleségét, stb. Ez egy kicsit keménynek tűnik így az ige, de az Úrtól kaptam egy nagyon ideillő szót, hogy hátra hagyja a szeretteit abból a célból, hogy betöltse a szolgálatát. És ez a hátrahagyás sem az, hogy eldobja őket, hanem csak első helyére helyezi a szolgálatát. Tehát a Bibliában az van, hogy elhagyja, de én kijelentésképpen azt a szót vettem, hogy hátrahagyja a szolgálat idejére, mert a szolgálatot helyezi ugye első helyre. Tehát én bízom benne, hogy most ez az uralkodás, hogy királyokként uralkodunk, ez így a példával együtt érthetővé vált. Nekem az jött igazából, hogy az, hogy elhagyja, az nem azt jelenti, hogy leírja őket, és...
Soha többet.
Sokan úgy értették ezt a szót, hogy eldobja a családját. De nem eldobja, hanem a szolgálat idejére hátrahagyja. Hogy el tudja végezni a szolgálat.
Nem az a fontos akkor, hanem...
Tehát ez a szó ott, hogy elhagyja, az nem azt jelenti, hogy eldobja, hanem a szolgálat idejére parkolópályára teszi. Menjünk tovább. Van még egy másik. Ezt fel kell olvasnom, mert egy proféciát találtam. Nostradamusról hallottatok valamennyit, legalábbis a nevét hallottátok. Nagyon sok proféciája már beteljesedett. És most a következő kis üzenet az utolsó időkkel kapcsolatos. Mert bizony, az utolsó másodpercekben vagyunk. Nostradamus jövendőlése 2018-ra. A holtak felkelnek sírjaikból, és a föld nemzetei közt változások lesznek. Olyan természeti katasztrófák érik a földet, amint még soha. Nem kellett ő megjedni, csak ez indította el ezt a kis üzenetet. Biztos, hogy nem véletlen az, hogy ez a profécia most elém került. Mert a meglátásom szerint ez az üzenet az elragadtatásra vonatkozik, hogy a halottak feltámadnak. Az 1 Tesszalonika 4-ben ott van leírva, hogy mi történik. Trombita szóra, halottak feltámadnak, utána pedig mi elragadtatunk. És a katasztrófák azok pedig a 7 évre vonatkoznak, amikor mi nem leszünk itt. Következő hír, amit látok, Európa második legnagyobb vulkánja készül kitörni Izlandon. Már is itt van egy katasztrófa. Korábban is volt egy hasonló, és annyi hamut lövelt a levegőbe, hogy a repülők leálltak. Nem tudtak repülni. Következő hír. Bejelentette az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hogy elismerik Jeruzsálemet fővárosnak. És egy csomó lázadás ellenszegülés történt a világban, ha picit láthatok híradót, akkor Erzsébet is beszélt elő tegnap. Jeruzsálemet hozzá is kapcsoljuk a mai imánkhoz, hogy le kell védeni Jeruzsálemet a Szentvérrel. És a következő hír, Egyesült Államok elnökének a következő lépése az, hogy a harmadik templom Jeruzsálemben fel fog épülni. Tehát annyira közel vagyunk az idők végéhez, vagy legalábbis a kegyelem korszakának a végéhez, hogy már centit vágják. A harmadik templom, tehát a lerombolt templomnak az újjáépítése, az pedig a 7 éves időszakban történik meg, tehát mi már nem leszünk itt, és a 7 év közepén ebbe a felújított, megépített templomba ül be az Antikrisztus. Tehát, hogyha ezt most összerakjuk, hogy profécia, elragadtatás, katasztrófák, Jeruzsálem körüli bonyodalmak, templom megépítése, ez nekem egy csokorba áll össze. Kenneth Copeland december 10-i anyagában olvasható, hogy Isten legyen a figyelmünk középpontjában, mert a időnket, az erőforrásainkat nem mindegy, hogy mire használjuk az utolsó időkben. A János 6.38 azt mondja, hogy Isten akaratát kell keresnünk. Isten akaratát kell keresnünk. A hiába valóságokat félretesszük. Apostolok cselekedetei 14.15 azt írja, hogy a hiába való dolgoktól térjünk Istenhez. Tehát az erőforrásainkat bölcsen kell kihasználni, jó kell sáfárkodni, mind az időnkkel, mind az anyagiakkal, és mind ami létezik. És megint konkrét személyeket mutatott az Úr, hogy alá tudjam nektek támasztani, hogy igazából miről is beszélek. Van egy ismerősünk, gyülekezetbe járt, vagy 15 évvel ezelőtt, aztán kimaradt és visszament a vallásba. Zarándokutakat tesz. A Kárpátoktól a Tátráig, tehát rengeteg idő, rengeteg pénz. A kérdés, ami felmerült bennem, hogy ez idő alatt, és ezekkel az utakkal milyen mértékben építi Isten királyságát? Vagy építi egyáltalán? Én a Szántót környéki túrautaknak az atya vagyok, ha mondhatom így, mert már 20-25 évvel ezelőtt elkezdtem ezt. Alakult egy túraegyesület, tehát átadtam ezt a dolgot, eleinte még jártam velük túrázni, de ma már sem teszem. Mert egyszerűen arra szorít a szívem, hogy az Úr dolgait végezzem. Egy másik nagyon régi ismerősöm egyszer azt pattant ki az elméjéből, hogy neki el kell menni Perúba, és az inkák piramisát neki meg kell nézni. Mert ő ott kap valami szellemi dolgot. Na most ez mennyi pénz megint? Mennyi idő? És én azt tanultam az előjáromtól, hogy a múltban már nem tudjuk a hitünket működtetni. Nem azt mondom, hogy ne tegyenek a keresztények egy kirándulást, mert az belefér. Csak az arányokat kell jó beállítani. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy mit teszünk. Olyan dolgot teszünk, amivel Isten királyságát építjük, vagy csak hiába való dolgot teszünk. Azt írja az 1 János 3.22, hogy mérlegelnünk kell azt, hogy mi kedves Istennek. Tegnap a pesti tanításban egy mondat megütötte a fülemet, ki is írtam, hogy nem a világi programokat választjuk, majd ha visszahallgatjátok, megtaláljátok benne. A felházasok egy héttel korábban hasonlót mondtak, hasonlóképpen beszéltek, és ráadásul a fiatalok. Tehát most nehogy valaki azt vegye le, hogy nem mehet el egy kirándulásra, vagy nem mehet el egy buliba, de a mérték és az arány, azt jól be kell tudni állítani. Tehát Isten legyen mindig az első helyen. Máté 6.33 azt írja, hogy keressétek először Isten országát, tehát magát az Úr Jézust, és minden megadatik néktek. Nem elvétetik, megadatik néktek. Tehát aki egyetért ezzel a vezérfonallal a hallgatóság közül, az követheti ezt. Mert én ezt a vonalat követem. Hogyha mi mennénk el egy, most nem zarándokútnak mondom, egy kirándulásra, akkor biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk feltöltekezve kártyákkal, hogy ha már valakit az Úr az utakba hoz, akkor tudjunk felé szolgálni legalább egy naptárral, egy kártyával. Ha külföldre megyek, vagy mennénk, akkor viszek ugye német, angol, már vannak ilyen üdvösségi imák, ugye. Tehát mi teljesen másképpen állunk ehhez a dologhoz, mint aki csak úgy elmegy, hogy most a saját kettelésére egyet kirándul, mert szép helyeken van. Persze, jó szép helyeken sétálni, tehát nem ezt akarom megtámadni, de legalább akkor legyen összekötve azzal, hogy szolgál, elvesztettek felé. Szórólapokat, vagy plakátokat a fára, vagy akármi, igen. Kaptunk egy levelet a Viktóriától, pici részt olvasnék fel belőle. Kérlek, Ferenc, a gyülekezetnek mondd el, hogy Jézus nekem a következő igét küldte. Zsoltár 22.22. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Hiszem, hogy hamarosan én is meg tudom ezt tenni. Tehát ő kapott egy igét a szolgálatára, hogy hirdesse az Úr nevét. Tehát ő egyértelműen, hogy az Úrnak az elhívottja. Nem csak egy éhes szent, hanem egy elhívottja. Már mondhatjuk is azt, hogy vannak tanítványai. Ott bent szolgál. két dolgot gyorsan mondok bizonyságképpen, mert jól elbeszélgettem az időt az Úrról. Nagyon hálás a szívem az Úrnak, mert tökéletes a véreredmény. Aztán ma éjfélkor jár le a jogosítványom. Egy hónappal korábban elkezdtem, mentem a házi orvoshoz, csak nem adott beutalót, akkor utána időpont, ugye nem következő napra van, úgyhogy mára volt az időpontom. Reggel mentem 9-re, kellett egy igazolást vinnem a házi orvoshoz, hogy a jogosítványt ugye meghosszabbítsa. 9 órakor volt időpontom, 9 óra 10-kor ott ültem bent. Tehát az Úr kedvesét tett. Aztán 9:30-kor ugye már kórház területét elhagytam, bementem Köröshegyre a házi orvoshoz, 10 órakor kijöttem a házi orvostól, na mondom, akkor még elmegyek az okmányirodába, Földvárra, úgyhogy ott meg 10:30-kor kijöttem. Tehát igazából egy jó 2 óra alatt mind a 3 helyen, mert hát de imádkoztunk érte, tehát meg is volt a hitünk, hogy gyorsan. Hogy gyorsan, igen, sorra kerülök mindenhol, és hát megvan a jogosítvány. Záró énekünk következik.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön bennünket, hadd lesz bennünk úrunk, hadd legyünk testvé szívvel, mindnyájan legyen bennem, lophat család.
Áldás az Urátok!